Mennyei Atyánk, köszönjük neked az Úr Jézus nevében, hogy ma is itt vagy köztünk, hálások vagyunk neked azért, hogy advent harmadik vasárnapján is rád figyelhetünk. Kérünk, készítsd a mi szívünket arra, amire mi talán már nem tudjuk, hogy várjuk a te eljöveteled, ne csak a karácsonyt, hanem a veled való élő, valóságos találkozást. De hálások vagyunk ezért az időszakért, amikor talán a világnak és mindannyiunknak a szíve egy kicsit nyitottabb, és megmelegszik a te igédben, a betlehemezésben. Köszönjük neked azt, hogy most is erre számíthatunk, és ezt kérhetjük tőled, hogy a mi szívünket te melegítsd át a te igéddel, a te szent lelkeddel, és ad, hogy megértsük azt, amit nekünk szántál a mai napon. Így legyél közöttünk a te dicsőségedre, és a mi áldásunkra. Jézus nevében kérjük ezt. Amen. Most csak egy verset olvasok, egy hosszabb szakaszból, amit ma szeretnék majd magyarázni. Lukács evangélium a 8. fejezetéből a 10. verset. Jézus ezt mondta, nektek megadatott, hogy ismerjétek az Isten országának titkait, de a többieknek példázatokban adatik, hogy akik látnak, ne lássanak, és akik hallanak, ne értsenek. Azt gondolom, testvérek, hogy ez az egyik ige, ami összefoglalja azt egyfelől, hogy miért beszél Jézus példázatokba az embereknek. Egyébként ezt a kérdést a tanítványok maguk tették fel neki. Másfelől összefoglalja egy kicsit egy másik igével együtt, amire majd ki fogok térni, az egész mai szakaszunkat, amikor is Jézus arról beszél, hogy milyen hallgatói vagyunk és hogyan hallgatjuk az ő igéjét. És én is most erről szeretnék szólni. Az első három verset a mai történetünkből hadd olvassam először is. Ezután városról városra és faluról falura járt, és hirdette az Isten országának evangéliumát. Vele volt a 12 és néhány asszony, akiket gonosz lelkektől szabadított meg, és betegségekből gyógyított meg. Mária, akit Magdalainak neveznek, akiből 7 ördögöt űzött ki, Johanna, Kúzának, Heródes egyik főemberének felesége, és Zsuzsanna, de sok más asszony is, akik vagyonukból támogatták őket. Ha még emlékszünk, a múlt héten egy bűnös nőről beszéltem, aki egy farizeus házába bejött, és Jézusnak megkente a lábát, megmosta a lábát könnyeivel, megtörölte a hajával, és láttuk, hogy a farizeust és az asszonynak a szívét, a szeretetét állította Jézus példaként, vagy vetette össze számunkra. És az volt a tanúság, hogy ez a bűnös nő azért tudta így szeretni és szolgálni az Úr Jézust, mert ő átélte és átérezte azt, hogy milyen bűnöket bocsátott meg neki Jézus. Ő látta azt, hogy ki ő valójában, és látta azt, hogy ki számára Jézus. Nos, most úgy megy tovább a történet, hogy Jézus elindul, tanít faluról falura, városról városra, és ismét egy női tanítványi csapatot is látunk körülötte, akiket külön megemlít Lukács. Érdekes, hogy ezekről a nőkről azt írja, hogy egészen gyakorlati segítséget, egészen gyakorlati szolgálatot vállaltak az Úrért és az ő ügyéért, mégpedig azt, hogy az ő vagyonukból támogatták a tanítványokat és Jézusnak a szolgálatát. Nők voltak, úgy nem nagyon prédikálhattak, nem nagyon taníthattak, mert nem volt ez a korban szokás sem megengedett, de mégis annak ellenére, hogy ezt nem tették és nem tehették, megtalálták azt az utat és azt a módot, hogy mit tehetnek, hogy hogyan szolgálhatják akkor az Úr Jézusnak a munkáját. És ezért olvassuk, hogy a vagyonukból támogatták. Volt egyszer egy öreg cipész, aki szeretett volna lelkész lenni, de valahogy soha nem nyílott meg előtte ez a lehetőség és ez az ajtó. És ami gyülekezetbe járt, ott megismerkedett egy fiatal emberrel, aki barátja is lett neki, majd aztán ez a fiú később teológiára ment, és lelki pásztornak tanult. És amikor ez az öreg cipész meghallotta, hogy a fiút első szolgálatára hívják egy legációba, amikor a szószékre állhat, az öreg ember egy szívességet kért tőle. Ő ezt mondta neki, engedd meg, kedves barátom, hogy mindig én készíthessem a te cipődet. És ezzel hadd érezzem úgy, hogy te, a prédikátor, aki szószékről szószékra mész, ahová én soha nem mehettem, és ahová én soha nem állhatok föl, de egy kicsit mindig ott vagyok, és legalább te az én általam készített cipőt hordozod. Hasonlóan ez a cipész megtalálta a módját, hogy hogyan szolgálhatja az Urat, ha nem a prédikációval, ha nem az igehirdetéssel. És nagy tanúság ebből az, testvérek számunkra, hogy nem mindig a látható és a fronton lévő emberek végzik a legnagyobb szolgálatot. Sokan az ő legnagyobb szolgái közül inkább a háttérben vannak. Olyanok, akiket soha nem látunk, olyanok, akiknek talán a nevét sem tudjuk. Valószínűleg ezek közül, az asszonyok közül talán annyit tudunk, hogy volt köztük Mária. De nem biztos, hogy fel tudjuk sorolni az összesnek a nevét, és nagyon nagy szolgálatot tettek, hogy az Úr tudott járni városról városra, faluról falura, és az embereknek tudta hirdetni az evangéliumot. Nagyon sokan kicsit láthatatlanul szolgálnak ma is, és mégis nagyon nélkülözhetetlenek. Talán emlékszünk, nekem egy nagy példaképem és kedvencem Spurgeon, aki a prédikátorok fejedelmeként ismert, és egyszer még az ő életében megkérdezték tőle, hogy mi az ő titka, hogy képzeljétek el, hétről hétre több mint 6000 embernek prédikált. Egy óriási tabernakulumot építettek Londonba, minek 6000 fő volt a befogadó képesség, és annyian özönlöttek az ő ige hirdetéseire, hogy kis jegyeket, belépő kártyákat kellett osztani, ki az, aki be tud jönni, és kik azok, akik majd csak kintről valamit elcsíphetnek. És megkérdezték tőle, hogy hogy tudja ezt megtenni, hogy hétről hétre ennyi embert odavonz. És maga elmondta azt, hogy nem tud olyan hétre, amikor legalább egy-két ember ne tért volna meg az Isten tiszteletein. És akkor az érdeklődőt levitte ennek a tabernáklumnak az alak sorába Spurgeon, és ott volt egy imaközösség, 10-20 ember imádkozott, és azt mondja, tudjátok, ez az én sikeremnek a titka. Hogy ezek az emberek folyamatosan itt imádkoznak, amiközben én ott fönt 6000 ember előtt prédikálok. Értsük meg azt, testvérek, hogy nem mindig a látható emberek végzik a legnagyobb szolgálatot, hanem lehet úgy is nagyon-nagyon fontos és hatékony szolgálatot végezni, nélkülözhetetlent, hogy nem látnak bennünket. De mégis az Úr ügye és munkája előre halad miattunk is. Egészen egyszerűen arról van szó, testvérek, hogyha Jézus téged megmentett a bűneidből, és felszabadított téged, és az ő követője lettél, akkor keresd azt a lehetőséget, hogy te hogyan szolgálhatod a megváltót. Mert mindenkinek van valami lehetősége. Lehet nem pont az, amit te a szíved szerint leginkább tennél, hanem lehet, hogy inkább az, amire az Úr téged a legalkalmasabbá formált. És ez nem biztos, hogy egy látható, de lehet, hogy annál nélkülözhetetlenebb szolgálat. Emlékezzünk arra, hogy az elmúlt héten elmondta nekünk Jézus, hogy akinek sokat bocsátottak meg, az sokkal jobban szeret. És akinek sokat bocsátott meg, az bizonyára meg fogja találni annak a módját, hogy hogyan szolgálhatja őt. Ezek az asszonyok nem csak azzal szolgálták, hogy követték Jézust, és folyton ott voltak, és hallgatták a tanítását, hanem anyagiakkal is szolgálták és segítették. De menjünk tovább a fő témájára ennek a mai szakaszunknak, és hadd olvassam, egyébként azt gondolom, mindannyiótok előtt eléggé jól ismert példázatát. Amikor pedig nagy sokasság gyűlt össze, és városról városra sokan csatlakoztak hozzá, egy példázatot mondott nekik. Kiment a magvető vetni. Vetés közben némely mag az útfélre esett, és eltaposták, vagy megették az égi madarak. Némelyik a köves helyre esett, és alig, hogy kihajtott, elszáradt, mert nem kapott nedvességet. Némelyik a tövisek közé esett, és amikor vele együtt felnőttek a tövisek is, megfojtották. Némelyik pedig a jó földbe esett, és amikor felnövekedett, százszoros termést hozott. Amikor ezeket elmondta, így kiáltott Jézus, akinek van füle a hallásra, hallja. Megkérdezték tőle a tanítványai, hogy mit jelent ez a példázat. Ő ezt mondta, nektek megadatott, hogy ismerjétek az Isten országának titkait, de a többieknek példázatokban adatik, hogy akik látnak, ne lássanak, és akik hallanak, ne értsenek. A példázat pedig ezt jelenti. A mag az Isten igéje. Akiknél az út félre esett, azok meghallották az igét, de azután jön az ördög, és kiragadja a szívükből, hogy ne higgyenek, és ne üdvözüljenek. Akiknél a köves helyre esett, azok mikor hallják, örömmel fogadják az igét, de nem gyökerezik meg bennük. Ezek hisznek egy ideig, de a megpróbáltatás idején elbuknak. A tövisek közé esett mag, ezek azok, akik hallották az igét, de mikor elmennek, az élet gondjai, a gazdagsága és élvezetei megfojtják őket, és nem érlelnek termést. A jó földbe esett mag, ezek pedig azok, akik igaz és jó szívvel hallgatják az igét, meg is tartják, és termést hoznak álhatatossággal. Először is kérdezzük meg mi is, hogy miért tanított Jézus példázatokban. Egy nagyon furcsa választ ad erre Jézus a tanítványoknak. Azért, mert nektek megadatott, hogy megértsétek az Isten országának titkait, de akik látnak, ne lássanak, akik hallanak, ne halljanak. Ez egészen egyszerűen azt jelenti, testvérek, hogy ha valaki nem akarja látni és megérteni az Urat, akkor Jézus ezt nem erőlteti rá senkire. Tudjátok, Isten bárkit bármire rá tudna kényszeríteni. Arról is beszéltünk már, hogy amikor ő csak szól egy szót, akkor azok a dolgok megtörténnek. Még egy halott is, aki teljesen képtelen, ha Isten azt mondja neki, Lázár, jöjj ki, a halott feltámad, és kénytelen engedelmeskedni, és megtenni azt, amit az Isten mond. És azért tanít Jézus példázatokban, mert senkit nem akar rákényszeríteni arra, hogy úgy szóljon hozzánk, hogy mi ne tudjunk ellenállni. Tiszteletben tartja a mi döntésünket és akaratunkat. Hogyha te nem akarod tudni az igazságot, hogyha te nem akarod megismerni az Urat, hogyha te nem akarsz tőle üdvösséget, azt mondja Jézus, rendben, én ezt nem erőltetem. Ezért úgy beszélek hozzátok, hogyha nem akarod, ne értsd meg. Ha akarod, meg fogod érteni, és elképesztő gyümölcsöket fog teremni az életedben. De ha nem akarod, én ezt nem kényszerítem rád, és nem is mondok neked olyat, aminek nem tudsz ellenállni. És a példázat egy nagyon furcsa dolog, mert egyfelől megvilágít, és sokkal érthetőbbé tesz dolgokat, ezért próbálok én is sokszor illusztrációkat használni az igehirdetésben, de ugyanakkor el is tud takarni dolgokat emberek elől. Mert nagyon fontos kérdés, hogy mit akar egy példázattal illusztrálni Jézus. És vannak olyan emberek, akik ezt nem tudják összerakni. Értik a példázatot, hogy mit jelent az a világban, de nem értik, mit jelent az a lelki értelemben, szellemi értelemben, amit Jézus akar vele illusztrálni. És ezért mondja Jézus a tanítványainak, hogy ti megérthetitek. Nektek megadatott, mert ti keresitek azt, hogy mi az értelme a magvető példázatának is. Ti keresitek az Isten országának az igazságait. Ti össze fogjátok tudni rakni magatokban. De akik ezt nem akarják, azok nem értenek semmit abból, hogy mi köze ennek a magvetésnek, mi köze Jézus összes példázatának az Isten igazságaihoz. És azt látjuk ebből a példázatból, hogy Jézus az ige hallgatásról tanít bennünket. Azt mondja, a mag az Isten igéje. Ugyanaz a mag, a magvető ugyanazt a magot veti, és azt látjuk, hogy különféle reakciók történnek ennek kapcsán. Mint ahogy a mag különféle talajra esik, és mint ahogy a mag különféle módon vagy hoz termést, vagy nem hoz termést. De mindegyiknél szerintem az egyik legfontosabb dolog, hogy az idő próbálja meg, hogy hogyan fogadtad az Isten igéjét. Lehet, hogy nagyon sokszor azt gondoljuk és úgy érzékeljük, vagy úgy gondoltuk, hogy na most meghallgatom az Isten igét, és ez most rögtön ki fog derülni egy-két héten belül, hogy mi lett vele. Elmondom nektek, egy esetben rögtön kiderül, ha a mag az útfélre esik. Ha olyan a szíved, mint a kőkeményre letaposott talaj, amibe egyszerűen nem tud belemenni az a kis mag, és vagy jönnek az emberek, s rátaposnak, és annyi, vagy jönnek a madarak, és még a föld felszínén lévő magokat felcsipkedik, soha nem lesz belőle termés. Na ez rögtön megmutatja magát, amikor kilépsz innen, elfelejted, miről volt szó, és egy-két nap múlva már arra sem emlékszel, hogy mit hallottál. Voltál-e egyáltalán Isten tisztelten? Ez a leggyorsabban megmutatkozó termése az ige hirdetésnek. De általában az összes többi, ez nem azonnal látható. Amikor az útfélre esik a mag, tudnunk kell azt, hogy ilyen föld fel volt osztva különféle sávokra, csíkokra, amit beszántottak, és közte voltak utak, hogy el lehessen közte menni. Talán csak pont annyi, hogy a magvető el tudja szórni jobbra-balra ezeket a magokat. Nyilvánvaló, ahogy ő vetett, lettek, vagy volt olyan mag, ami erre a letaposott ösvényre esett, ami nem tudott a talajba bekerülni. És az igében is van, mikor az emberek hallgatják, itt vagy, a füled hallja, de egyszerűen a szívedet semmi nem érinti abból, amit itt hallasz. Ráhullik valami, mert talán ráhullik valami, de amint kilépsz, egyszerűen az ördög elragadja, hogy te ne higgyél, és olyan szomorú, amit itt mond Jézus, hogy ne higgyenek és ne üdvözüljenek. A legnagyobb dolog az ördög munkája, amit leginkább meg akar gátolni, hogy te üdvözülj. És ezt elsősorban úgy próbálja megtenni, hogy ne is értsél semmit abba az igéből, ne is figyelj oda, ne is engedd be a szívedbe. Itt vagy, elégedj meg azzal, pipáld ki, majd az Isten ezt neked piros pontra átváltja, vagy valami jó cselekedetnek tulajdonítja, és ha elégszer megjelentél a templomba, hidd el, elég lesz az. Ez az ördög taktikája. Közben folyamatosan ellopja azt a magot a szívedből, amit itt hallasz. Azokat az igéket, és semmilyen hit soha nem támad ebből számodra. Ilyen az útfélre esett mag. Aztán az ige magyarázóknak a véleménye megoszlik abban, hogy a következő két talajnál vajon üdvözült emberekről beszélnek-e, vagy hitetlenekről. Akinél a köves talajra, vagy éppen a tövisek közé esik a mag. Spurgeon azt mondta, és nekem ez nagyon tetszik, hogy ha valaki nem üdvözült véglegesen, egyszer s mindenkorra, örökre, akkor az az ember egyáltalán nem üdvözült. Úgyhogy én hajlok arra, hogy amikor ezt mondja Isten igéje, hogy ezek az emberek, akiknél mondjuk a tövisek közé esik a mag, ezek hisznek egy ideig, de a megpróbáltatás idején elbuknak, én hajlok arra, hogy itt nem üdvözült emberekről van szó. Mert aki nem üdvözült egyszer s mindenkorra és véglegesen, az az ember soha nem üdvözült. Támadhat bennünk hit, lehetnek bennünk örömök, lehetnek bennünk olyan érzések, hogy na, mintha. De éppen itt olvassuk azt, hogy testvérek, ezt igazából az idő próbálja meg. Amikor a köves talajra esik a mag, azt mondja itt Jézus a példázatban, hogy alig, hogy kihajtott, elszáradt, mert nem kapott nedvességet. És a magyarázat szerint, amikor a köves talajra esik a mag, azt mondja Jézus, ezek amikor hallják az igét, örömmel fogadják, de nem gyökerezik meg bennük, és ezért nem hisznek, vagy hisznek egy ideig, de a megpróbáltatások idején elbuknak. Miről van itt szó? Lehet, hogy pont arról, amikor az igét hallgatod, azt mondod, hogy milyen jó érzéseket kelt bennem. Mennyire jó, mennyire igaz az, amit ott hallottam, és elindulsz nagy lelkesedéssel. Aztán jönnek az élet problémái, és az első döntésed az, hogy jó, hova nem fogok többet menni? Az ige közelébe. Hova nem fordulok többet? Az Istenhez. Megharagszom rá, elbukok, elhalmoznak a problémáim, és elszárad az az egész, aminek egyszer lehet, hogy valamikor örülni tudtál. És azt mondtad, mennyire lelkesített. De hadd mondjam nektek, testvérek, hogy a példázatból kiderül, a problémát nem a nap okozza. Nem az a baj, hogy hevesen tűz ezekre a növényekre a nap, hanem a probléma az, hogy gyönge a gyökérzete. és nem kap nedvességet, és ezért nem tud ellenállni a naphevének. Mert hogy ugyanaz a nap, ami egyik növénynek életet, fényt és erőt ad, ugyanez a napsugár képes másokat teljesen megperzselni és elszárítani. Nem a nappal van a probléma, hanem a gyökérrel. És hogyha valóban segíteni akarunk embereknek, akik járnak, akár a gyülekezetbe, akár a közösségeinkbe, és hallgatják az Isten igéjét, a kulcs nem az, hogy megpróbáljuk őket megvédeni mindenféle nyomorúságtól, próbatételtől és kísértéstől, és amennyire lehet enyhíteni és elvenni az élét. Inkább azt kell mondjuk nekik, hogy tudod testvér, ez a megpróbáltatás, amiben vagy, arra késztet, hogy lásd meg, a gyökereid túlságosan gyengék ahhoz, hogy az igének a vizéből meríts. Lehet, hogy az a te problémád, hogy túlságosan felületesen tanulmányozod az igét. Lehet, hogy az a bajod, hogy eléggé következetlen vagy az Isten tiszteletre járásba. És jössz lehet akkor, amikor úgy érzed, vagy amikor problémáid vannak, hogy arra valami gyors tapaszt tegyen az Isten. Vagy csak akkor nyitod ki a Bibliát, amikor bajod van, és valami igét kéne arra kapni, és valami bátorítást, esetleg imádkozni is csak elvétve, és szükség szerint imádkozol, amikor jön a nyomorúság. De tudod, amikor már tűz a nap, akkor nem tudod behozni azt, ha nincsenek igazán mélyen a gyökereid, hogy majd akkor mélyre ereszted. Azt kell mondjuk az ilyen testvéreknek, hogy ápolnod kellene a gyökérzetedet, és meglátod, akkor győzni fogsz. Ha relatíve nyugodt időkben, amikor nincs semmi problémád, amikor nem feszít semmi, amikor nem perzsel téged a nap és az élet gondjai, akkor tudod erősíteni a gyökereidet igazán. Akkor kéne leginkább beleásni magad az igébe, beengedni magadba legjobban, és szívni, mint egy táplálékot magadba. Akkor kéne leginkább alapozni imádsággal az életedet, a gyökereidet erősíteni, hogy majd, amikor jönnek a problémák és nehézségek, már ellen tudj állni. Nagy probléma az szerintem, hogy sokszor inkább azzal töltjük mi is az időnket, hogy naptejet adjunk az embereknek a problémáira, hirtelen valahogy kezeljük, amikor ott van a baj, ahelyett, hogy a szívük gyökérzetével foglalkoznánk, mert igazából ez adja az ellenállást, igazából ez adja a győzelmet. És ez a döntés rajtunk múlik, testvérek, hogy ma is akár, meg bármikor máskor következetesek vagyunk-e az ige tanulmányozásában, az Isten tiszteletre járásban, az imádkozásban, vagy azt gondoljuk, majd gyors tapaszként jók lesznek ezek a problémák idején is. Aztán ott van a gyomok közé hullott mag, ahol már egyébként is vannak dolgok. Kikeltek a földből, és a közé hullik be az ige. Azt mondja Jézus, hát ilyenkor hiába kihajthat az ige, de ezek a gyomok, ezek a növények el fogják folytani. Nem engedik felnövekedni, nem fog termést hozni. És Jézus magyarázata szerint az ilyenek hallották az igét, de amikor elmennek, akkor az élet gondjai, gazdagsága, vagy éppen az élvezetei megfojtják őket, és nem hoznak termést. Az élet gondjai, mindenkinek vannak problémái, a gazdagság, meg az élvezetek, az elkényelmesedés. Hány és hány olyan ember van? Biztos ti is tudtok ilyet mondani, de reménység szerint nem mi magunk vagyunk azok, akik amikor gondjaink vannak, azt mondjuk, ezek most fontosabbak. Az Isten tisztelt, az Isten, meg az ige, a hobbim, azt most egy kicsit félre tudom tenni, mert nekem most komoly gondjaim vannak. Na, ezek fogják megfojtani az igét bennem. Vagy a gazdagság. Most vásárolni kell. Ugye, hányszor látjuk itt is. Ha Dunaföldváron piac van, lefeleződik a gyülekezet. Most adventbe is, ki tudja, az emberek tolulnak a bevásárló központokba. Infláció ide vagy oda. Kit érdekel az? Vásárolni megyünk. A gazdagság. Egyszerűen fölül írja az Isten igét is. Majd, ha jön a probléma, akkor megyünk. Akár egy kicsit Isten tiszteltre. De az se biztos, mert azért meg az Isten lesz a hibás. Tehát pont nem fogunk oda menni, aki miatt a problémáink vannak, gondoljuk mi. Vagy az élvezetek, az elkényelmesedés. Olyan jó inkább az ágyba süppedni otthon, olyan jó inkább a tévébe valami olyat nézni, amire oda se kell figyelni, mint hallgatni az Isten igéjét. És ez történik, azt mondja Jézus sokakban, akik elmennek innen. Nem tudom, hogy folytatódik innentől egy napotok. Hogy szoktatok egy vasárnapot folytatni? Hogy történnek a hétköznapjaitok? Előkerül az ige, vagy nem kerül elé? Vagy elő, vagy gyomok közé hullott? És minden más fontosabb hétköznap? Az az igazság, hogy bárki, aki eltávolodik az Isten közeléből, de valamikor már ott volt, akkor egész biztos, hogy ennek okát ezeken a területeken kell keresni. Vagy valami gondjai vannak, vagy a gazdagság csábítása viszi el közülünk, vagy pedig, ahogyan itt az igében olvassuk, ez az ember egyszerűen elkényelmesedett. Majd jön a nap, majd jön a szorítás, akkor lehet, hogy majd fel kell, de akkor már az is lehet, hogy késő. És itt a negyedik, a jó föld. Olyan jó, amikor ezt mondja Jézus, hogy termést hoznak türelmes álhatatossággal, kik igaz és jó szívvel hallgatják az igét, és meg is tartják, termést hoznak türelmes álhatatossággal. Miről van itt szó? Arról, hogy az ige áldása nem egy azonnali és instant dolog, és itt tévednek nagyot azok, akik azt hiszik, most van egy kis bajom, imádkozom egyet. Most van egy kis bajom, most eljövök az Isten tiszteletre, hát ha majd az Isten ad megoldást. És akkor most nektek szól, ha így gondoljátok, türelmes álhatatossággal fog az ige gyümölcsöt teremni. Nem egy azonnali instant dolog ez. Ne számíts erre, különben az előző két vagy három kategóriának egyikébe esel. Hogy elfogytják az élet gondjai, megperzselődik a problémáid hevében. Ha nem türelmes álhatatossággal akarod, hogy hozzon gyümölcsöt az ige. Olyan érdekes, hogy a magvetést, az ültetést és az öntözés, termés közötti különbségeket, és ennek a folyamatát értjük a fizikai világban, de nem értjük a lelki-szellemi világban. Tudjuk azt, ha elültetünk egy magot, akkor öntözni kell és várni kell, gyomlálni kell, öntözni kell és várni kell, és gyomlálni kell, és újra öntözni és várni. És egy csomó idő eltelik a mag elültetése és a termés leszedése között. Ezt értjük a fizikai világban. És nem lepődünk meg, és senki azt gondolom nem várja azt, ha ma elültettem, holnap erről termést szedek. Ha ma megéhezek, akkor tegnap elég lesz elvetnem egy szem búzamagot. Ez nem így van. És miért nem értjük ezt a fizikai világban? Vagyis a szellemi világban. Lehet, hogy azt mondod, már voltam háromszor, négyszer egymás után templomba, de még mindig semmi nem történik az életemben, még mindig nem reagál erre az Isten. Elkezdtem olvasni a Bibliámat, és már 3 hete minden nap leülök, és olvasom a napi igét, és semmi változást nem tapasztalok. Vagy éppen azt mondod, már 3-szor, 4-szer, 5-szer imádkoztam ezért a dologért, és az Isten még mindig hallgat, és nem történik semmi. Nincs ezek mögött az igazából semmi. Hányan és hányan gondolják így? És nincs meg bennük a türelmes álhatatosság, hogy megvárják azt, hogy az ige beérjen és termést hozzon. Az ige azt mondja, türelmes álhatatossággal. Hadd olvassam még egyszer. A jó földbe esett mag, ezek azok, akik igaz és jó szívvel hallgatják az igét, meg is tartják, és termést hoznak. Álhatatossággal. Kicsit az jut eszembe, ha már ez a nagy bevásárlási láz van, ugye adventkor, hogy ez olyan, mint amikor elmész a boltba, bevásárolsz egy kosárnyi akármit, kifizeted, de tételezzük fel, hogy ott hagyod a boltba a kosarat, és hazamész anélkül. Valószínűleg, ha ez mondjuk nem egy kisebb településen történik, akkor egy idővel az emberek kipakolják a kosaradat, és elviszik, amint felfedezik, hogy hát ez itt van üresen. Hát ennek nincs gazdája. Szépen lassan kipakolják, s mire visszamész, nem találod. Ha nem viszed magaddal azt, amit megvettél, egy nagyobb bevásárlóközpontba, mert pedig az élet az inkább ilyen, mint egy madocsai kisbolt. Ha nem viszed magaddal, nem teszed el, és nem kezded el feldolgozni, nem használod fel rövid időn belül, akkor lehet, hogy még meg is romlik az, amit vásároltál. És több a károd, mint a hasznod. Mert kifizettél egy csomó pénzt rá, rád romlott, és semmi előnyöd nem származott belőle. Nos, ilyen az ige hallgatás is. Egy népszerű prédikátor, akit Chuck Swindollnak hívtak, ha ez a név bárkinek is mond valamit, egyszer egy családi konferencián szolgált. És volt ott egy fiatal házaspár több kisgyermekkel, és azt mondta, nyilvánvaló volt, hogy a házastársak között nagyon nagy probléma van. De hogy haladt előre a hét, látta, hogy ez a házaspár szemmel láthatólag megváltozott, miközben hallgatták Isten igének a tanítását. Látták azt, hogy a férj minden szaván csüng az előadónak, az ige hirdetőnek. A nőnél ott van a Biblia, és folyamatosan keresi ki, és ő maga is követi, és együtt él azzal, amit hall. És az utolsó napon ebben az előadás sorozatban, hogy evangelizáción odajöttek a lelkészhez, és azt mondták, szeretnénk, ha tudná a prédikátor úr, hogy ez a hét egy 180 fokos fordulatot hozott a családunkba. És a házasságunk úgy megerősödött, mint amilyen talán még soha nem volt a kezdetek óta. És akkor azt mondta a prédikátor, hogy ennek nagyon örülök, ez óriási dolog. De tudják, nagyon szomorú az, hogy ugyanezen a konferencián, ugyanezeket az igéket, ugyanezeket az előadókat hallgatta egy másik házaspár is. És ugyanebben a környezetben ez a másik férfi teljesen érintetlen maradt. Nem volt nyitott az Isten igéje, az első néhány igéjére, az első néhány előadáson részt vett, aztán szépen hazament, és a családja is lelki fájdalommal távozott, talán még nagyobban, mint ahogy idejöttek. Mi volt a különbség ezen a konferencián a két ember között? Ugyanazt hallották, ugyanazon a konferencián voltak, de a szívük teljesen más volt. Hát erről van szó. Állítólag egy kertészeti kézikönyvben valahol ezt olvasható, hogy gondoskodj a talajról, és ne aggódj a termés miatt. Ha a talaj jó, a magok gyökeret eresztenek, és növekedni fognak. A magban benne van maga az élet, testvérek, és a magban benne van a termés. És talán, nagyon leegyszerűsítve, lehet, hogy egy kertésznek a fő feladata csak annyi, hogy a jó körülményeket és a jó talajt biztosítsa a magnak, és a termést a mag már magától meghozza. Az ige hallgatás is ehhez hasonló. Biztosítsd hozzá a jó körülményeket a szívedben, és az ige magától meg fogja hozni a termést. És gyorsan még befejezésül ennek a szakasznak két példája. Azt mondja Jézus, aki lámpást gyújt, nem takarja le edénnyel, ágy alá sem rejti, hanem a lámpatartóra teszi, hogy akik bemennek, lássák a világosságot. Mert nincs olyan rejtett dolog, amely napvilágra ne kerülne, és nincs olyan titok, amely ki ne tudódna, és ismerté ne válna. Vigyázzatok tehát, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, annak adatik, de akinek nincs, attól még az is elvétetik, amiről azt gondolja, hogy az övé. Ebben a kontextusban látjuk, hogy ez a lámpás és a lámpatartóra helyezett lámpásnak a példázata az ige hallgatásról szól. Nem arról, hogy én milyen vagyok, megtért ember vagyok és világítok-e vagy sem, nem, arról, hogy hogyan hallgatom az igét. 119. Zsoltár 15. verse azt mondja, a lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. És ez a példázat egyszerűen azt jelenti, hogy te meghallgatod az igét, mit kezdesz vele? Ugye nem azt, hogy letakarod és elrejted jó mélyen magadba. A lámpást sem ezért gyújtják, hanem azért, hogy világítson. Hát te azért hallgatod az igét, hogy etesd vele a madarakat, etesd vele az ördögöt és a sátánt, vagy azért, hogy a te életedben világító gyümölcsöt teremjen. Tudjátok, Jézusnak a szava mindenkit leleplez. Sőt, a te saját ige hallgatásod le fog leplezni téged, mert látszódni fog, hogy van-e gyümölcs az életedben, vagy nincs. Nincs az a titok, ami kéne tudódni. És mindannyiótokról ki fog derülni, hogy akár ma hogyan hallgattátok ezt az igét. Nem most, nem holnap, hanem hogy egy év múlva itt lesztek-e még. Egy év múlva van-e már gyümölcse ennek, amit ma hallottatok. Minden titok ki fog tudódni. Az is, hogy ma hogyan hallgattad az igét. Minden egyértelművé válik, és saját magadat fogod leleplezni hamarosan. Erről szól a lámpás példázata. És itt van még egy utolsó. Egyszer elmentek hozzá anyja és testvérei, de nem tudtak Jézushoz jutni a sokasság miatt. Ezért tudtára adták neki, anyád és testvéreid kint állnak és látni szeretnének. Ő azonban így válaszolt. Az én anyám és az én testvéreim azok, akik Isten igéjét hallgatják és megtartják. Itt van Jézusnak a vágya és az egész szakaszunk összefoglalva ennek a lényege. Akik hallgatják, és akik megtartják. Nem ott hagyják a boltban, nem itt hagyjátok a templom küszöbén, hanem hazaviszitek, mint amit megvettetek, és feldolgozzátok azt. Talán azt mondjátok, sokszor unalmas a prédikátor stílusa, unalmas, ahogy beszél, unalmas, amit mond. De egy történettel hadd zárjam. Egy másik neves igehirdető, akit Roland Hillnek hívnak, nem sokkal a halála előtt meglátogatta egy régi barátját, aki azt mondta neki, már 65 éve, hogy először hallottalak prédikálni, de még mindig emlékszem annak a prédikációdnak egy részletére. Most melyikre? Érdeklődött a prédikátor. Ő maga már azt sem tudja, miről beszélt akkor. De a barát így válaszol. Tudod, azt mondtad, hogy egyesek, amikor prédikációt hallgatnak, nagyon kritikusak. Vagy az értelmezés, a magyarázat, vagy a prédikátor szemét illetően. Lehet, hogy a stílusa nem tetszik. De aztán azt mondta, tegyük fel, hogy elmész meghallgatni egy gazdag rokonod végrendeletének a felolvasását, és örökséget remélsz tőle. Alig, ha jutna akkor eszedbe kritizálni annak a módját, ahogyan az ügyvéd felolvasta a végrendeletet. Inkább minden figyelmet feszülten arra irányulna, hogy halld, hagyott-e rád valamit, és ha igen, mennyit? És te akkor azt mondtad, nos, így kell hallgatni az evangéliumot. Vajon megvan-e bennünk ez, testvérek, hogy feszülten azt keresed? Mi az, amit az Isten rád hagyott? Mi az, amivel téged akar gazdagítani? Mi az, amiben téged akar megerősíteni? És én szívből kívánom, hogy ne csak ma, hanem minden egyes alkalommal így keressétek őt, amikor idejöttök, amikor kinyitjátok a Bibliátokat, amikor imádkoztok, és így erősítsétek a gyökereiteket minden napon. Hálát adunk neked, mennyei atyánk, az Úr Jézusért, hogy a te példázataid kapcsán annyira világossá teszed számunkra te akaratodat, hogy meg akarsz minket őrizni, meg akarsz menteni, meg akarsz erősíteni, és azt akarod, hogy teremjen, gyümölcsöt teremjen, még a megpróbáltatások alatt is a mi életünk. Hiszem, Uram, hogy mindannyian erre vágyunk, ezért vagyunk itt, és kérünk azért, mert ezért most egyedül mi tehetünk, hogy eltávoztassa tőlünk az ördögöt, aki készen áll a küszöbön, s talán még a küszöbig sem kell menni, hogy elrabolja belőlünk az igét, amit most hallhattunk a te kegyelmedből. Uramat, hogy ezt ne engedjük, és hadd engedjük mélyebben a szívünkbe, ahonnan már nem tudják kicsipkedni a madarak, ahonnan már nem tudja kivenni semmi. És hadd kezdjük el azzal foglalkozni, hogy gyökeret verjen a szívünkben, az életünkben, és egykor majd a te általad rendelt időben gyümölcsöt teremjen. Így szeretnénk most előtted állni, kérni a te kegyelmedet, kérni azt, hogy te magad öntözd a te szent lelkeddel, mindazt, amit tőled kapunk a te igéd által. Jézus nevében hallgass meg, kérünk. Amen.